elkezdtem járni egy olyan csoportba, egy olyan közösségbe, ahol hozzám hasonló szerhasználó, józanodni akaró szerhasználók voltak. És én ebbe a közösségbe azóta is járok, most már ez a 19. éve, hogy hetente egyszer elmegyek, az egyik budapesti gyűlést én vezetem, és ez nekem nagyon sokat ad a felépülésem szempontjából. Tehát az, hogy tartósan józan maradjak, kellett egy nagyon-nagyon erős indítás ahhoz, hogy megváltoztassam a gondolkodásomat, a viselkedésemet, hogy asszertív legyen, hogy el tudjak fogadni a dolgokat, hogy képes legyek a mai napban élni, hogy el tudjam fogadni, hogy egy bizonyos helyzetben mi az én részem, mi nem az én részem, ami nem az én részem, azt el tudjam engedni, meg hogy el tudjam fogadni, hogy nem körülöttem forog a világ. De önmagában például én úgy működöm, hogy kapok egy erős indítást, vagy mint egy iskolába, vagy mondjuk a sportot, ez tök jó példa. Tehát, hogy oké, hogy egyszer megtudom, én nem maratont futok, én úszok hetente 4-5 kilométereket, sőt, most még úszó oktatásra is beiratkoztam, hogy szabályosabban ússzak, de hogy én olyan vagyok, hogy én azért viszonylag hamar felejtek, és amikor jól mennek a dolgok, akkor hajlamos vagyok elfelejteni, hogy én még egy nagyon addiktív személyiség vagyok. És egyébként a rehab után elkezdtem iszogatni, és egy fél év alatt én úgy ittam, mint egy súlyos alkoholista. És az utolsó nagyon durva lerészegedésem után, amikor már szinte négy kézláb jöttem haza az Erzsébet hídon, a Ráckert nevű ilyen ismertebb szórakozó a záróbuliáról, akkor be kellett látnom, hogy én nem drogfüggő vagyok, hanem függő vagyok. Tehát, hogy alkoholista is vagyok, gyógyszerfüggő, drogfüggő, és akkor még nem beszéltem az egyéb függőségeimről, amikbe belementem a felépülésnek a során, mert utána jött a kaja, a túlzásba vitt sport, a hihetetlen mennyiségű pornónézés után a szexaddikció, szóval amilyen több száz nőt jelent, tehát ilyen teljesen őrületig vittem ezt a dolgot. Aztán ezek a dolgok is szép lassan úgy lecsendesedtek, szóval drogozni már nem dolgoztam 20 éve. Ami fontos, hogy én eleinte szállodában dolgoztam recepciósként, idegenvezető az eredeti végzettségem, és aztán valahogy megtaláltak az ilyen jellegű munkák, és most már 10-akárhány éve dolgozom segítőként, ebből 6 éve dolgoztam azon a drogrehabilitációs intézetben, ahol én talpra álltam, Pestről jártam le minden héten 3 napot ott dolgozni. Dolgoztam 2 évet börtönben, szintén csináltam csoportokat a budapesti börtönökben szerhasználóknak. Dolgozom a 8. kerületben, a Félúton alapítványnal tartok csoportot, tehát az meg szintén egy más közeg, a 8-kernek az a része, tehát ott azért ott rengeteg a roma, meg a designer drogos, és az egyéni konzultációs munkámban az meg fizetős, nem is olcsó, ott meg általában az alkoholisták és kokainfüggők jelennek meg mostanában, tehát a 10 kliensből 8-ra ez a jellemző, illetve a hozzátartozók. És akkor a segítésről talán érdemes lenne azért beszélni, hogy nagyon sok hozzátartozó keres meg, hogy valamit kéne csinálni a férjével vagy a gyerekével, és igen, lehet csinálni velük valamit, de nem a szónak ebben az értelmében, hanem mindig a motivált személlyel kell dolgozni. És akkor én hívom a hozzátartozókat, és velük kezdünk el egy olyan munkát, aminek az értelmében, jó esetben előbb-utóbb a rendszer szemlélet értelmében, ha a hozzátartozó másképpen kezd működni, az hatással van a szerhasználóra is, és előbb-utóbb be lehet vonni a szerhasználót is a konzultációs folyamatban. És én mostanában kezdtem el pont ezt, amit az előbb említettél, ezt az Arise modellt, hogy eljön mondjuk így egy család, vagy valaki, és azt mondják, hogy mondjuk a feleség, hogy a férjel probléma van, de a férjének erre még nincsen semmiféle ilyen belátása, mert bagatellizál, racionalizál, hazudozik, nem probléma ez a dolog, meg ilyesmi. És akkor én, hát nyilvánvalóan a feleséggel is lehet dolgozni, meg azért ő is egy idő után másképpen tud működni, kevésbé megmentőként megkérdezem, hogy ő hogy van, hogy éli az életét, mennyiben rendeli alá a saját szükségleteit a férje szerhasználatának, mikor volt utoljára sportolni, mennyi időt tölt el a férjének a megmentésével, mi az, amit magára tudna fordítani, hogy hat ez az egész mondjuk a gyerekekre, a családra, és aztán kiderül, hogy együtt vannak, mert hogy együtt kell lenni, mert a nőknek ez a sorsa, vagy a mi családunkban nincs válás, vagy pedig egyszerűen mondjuk anyagilag el van lehetetlenülve a feleség, és akkor akár ebbe is lehet, erősíteni, hogy előbb-utóbb a saját lábára tudjon állni, és mondjuk hatékonyabban tudja képviselni, vagy tartani a határait, ami nyilvánvalóan a szerhasználó hozzátartozóra is hatással van. És az Arise modellre visszatérve szoktam csinálni mostanában azt, hogy behívom a szerhasználó családjának a lehető legtöbb tagját. Tehát itt most arra gondolok, hogy nem csak a feleség, hanem a nagyobbak a gyerekek, akkor akár mind a két gyereket, akár a nagyszülőket, vagy legfontosabb barát, 6-8 embert. És hogy kialakítani velük egy olyan közös platformot, hogy hatékonyan tudják közvetíteni a még tagadásban lévő szerhasználó családtagnak, hogy igenis, nagy gáz van. Ő hiába mondja azt, hogy nem. Mert amikor egyenként mondják ezt neki, akkor általában a függők nagyon jól tudnak manipulálni, és megmagyarázzák a dolgot, de amikor egyszer egy egész család helyzet elé állítja azt a szerhasználót, és mindenki el tudja mondani, nem azt minősíteni, hogy te ilyen vagy, vagy olyan vagy, hanem csinálni egy olyan csoportot, ahol ők maguk megfogalmazzák, hogy ő rájuk hogyan hat, és milyen veszteségeik, milyen nehézségek, milyen fájdalmaik, milyen fájdalmaik, vagy ténylegesen akár anyagi veszteségeik származnak abból, hogy az illető szereket használ. És hogyha ezt közösen tudják képviselni, annak ereje van, és ha tudják mondani, hogy ezentúl semmilyen formában nem támogatják az illetőnek a szerhasználatát, úgy anyagilag nem fognak utána menni a kocsmába, nem fogják kifizetni az adósságait, nem fogják kezelni, hanem azt mondják, hogy szeretünk téged, de azt, amit csinálsz, azt nem, hogy nem szeretjük, azt semmilyen formában nem tudjuk elfogadni, és egyetlen egy esetben tudjuk veled kapcsolatban lenni, hogyha elmész és segítséget kérsz, és kezelteted magad akár olyan formában, hogy eljön a konzultáció esetleg, ha szükségeltetik, mert sok esetben szükségeltetik, akkor el tudjon menni egy kórházi detoxifikáció, és akkor utána pedig vagy egy rehabilitációs intézetbe, vagy pedig, hogy elkezdjen menni önsegítő közösségbe. Hát összeszedtem itt egy pár dolgot, hogy milyen személyiségtípushoz, milyen drogok, akkor itt ki lehetne térni ezt, hogy designer, meg klasszikus drogok, hogy mi a különbség, de azt gondolom, erről már annyit hallottatok, hogy azért a klasszikus drogoknál megvan az előnye, hogy lehet tudni, hogy kezelik a designereknél meg. Egyáltalán nem, erről már volt szó, hogy mi a függő gondolkodás. Tehát az, hogy például én tartósan józan tudok lenni, abban nagy mértékben benne van, hogy én foglalkozom magammal, én amikor elmegyek egy önsegítő csoport gyűlésére, ott én hetente egyszer én kimondom magamról, hogy én feléplő félben lévő függő vagyok, nem gyógyultam meg, tehát ha valaki függővé vált, alkoholista lett, vagy drogfüggő lett, akkor az is marad, de tud élethosszig tartósan szermentesen élni, csak ahhoz kell, hogy legyen egy belátása erre 5 meg 10 év múlva is, hogy ő még mindig alkoholista, még mindig nikotinfüggő, még mindig drogfüggő, tehát hogy akkor se szabad és érdemes kísérletezni ezekkel a dolgokkal. És a másik, tehát hogyha jönnek hozzám szerhasználók, én senkit nem tudok meggyógyítani, egy. Kettő, hogy azt gondolom, hogy egy csomó hasznos dolgot tudok nekik mondani, elég jól ismerem a függőségnek a természetét, meg hát rengeteg saját tapasztalatom van, úgyhogy azért én nagyon rá tudok érezni, hogy kivel mi van, ki van tagadásban, ki kamuzik, ki az, aki még nem tartott, hogy igazából lájon, vagy csak próbálgat. És akkor persze a konzultációs folyamat része, hogy azt mondom neki, hogy ő azt mondja, hogy ő azért még egy picit szeretne, én mondom, hogy én ebben nem tudok partner lenni, meg én ebben nem hiszek, de hát próbálja ki, tehát amíg ez nem lesz az övé, a sajátja, addig úgyis csinálni fogja, csak azért, mert én azt mondom, hogy ezt ne, attól még ő azt gondolom, hogy fogja csinálni. Nem például abban azt gondolom, hogy jó vagyok, hogy én hatékonyan tudom közvetíteni azt, hogy érdemes elmenni egy segítő közösségbe, és ott lát hozzá hasonló felépülő függőket, elmegy oda az illető, és látja, hogy mindenféle nemű, életkorú, tehát ahova én járok narkotikus anonimus gyűlésre, oda jár pszichiáter, filmrendező, színházi rendező, segédmunkás, mindenféle fajta ember. Én azt gondolom, hogy ebben jó vagyok, hogy tudom ezt hatékonyan képviselni, és az én klienseim között egy csomó van, akivel van egy megállapodásom, hogyha jön egy újabb kliensem, akkor az ő elérhetőségüket, akik már tartósan józanok, megadom nekik, és ők ennek örülnek, mert ez nekik is segít az önsegítés elve alapján. Ha én valakinek segíteni tudok, az nekem jó. Úgyhogy az én már jó pár hónapja vagy éve józan klienseim felhatalmaztak, hogy megadhatom a számukat az új klienseimnek, és összekötöm velük, és beülnek kávéra, beszélgetnek, és úgy mennek el mondjuk az első önsegítő csoportjukra, és ott tanulhatják későbbiekben tovább a szermentes életet.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bajzát Sándort hallották.
Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszent Miklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Kedves hallgatóink, most a Vatikáni Rádió tegnap esti adásának ismétlését hallják.
Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória. Szerdai adásunk tartalmából. Ferenc pápa állapottal tovább javul, ő írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Ferenc pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról, Páter Vértesaljai László jegyzete.
Ferenc pápa állapota tovább javul, ő maga írta a nagypénteki keresztúti elmélkedéseket. A szentszéki sajtóiroda keddi tájékoztatója szerint Ferenc pápa állapota tovább javul, hangja is mind jobb. Egyre hosszabb időszakokban tudja nélkülözni a mesterséges oxigénellátást. A szentatya maga írta a nagypénteki Via Crucis elmélkedéseit. A nagycsütörtöki krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. A szentszéki sajtóiroda kedden közzétett tájékoztatója szerint a magas áramlású terápiás célú oxigénellátást Ferenc pápa mindig az esti órákban és szükség esetén igényli. A különféle terápiák is tovább folytatódnak. A szentatya folytatja a kúria előjáróival való rövid találkozásokat is. Az idei keresztúti emlékedéseket Ferenc pápa készítette el, és nagypénteken délre 12 órakor teszik közzé a szövegét. A nagypénteki keresztúti szertartás este 4:10-kor kezdődik a Kolosseumnál a szokásos módon, és Ferenc pápa megbízásából Baldassare Reina bíboros, a szentatya római helynöke vezeti majd a keresztútjárást. Nagy csütörtökön délelőtt 9:30 a krizma szentelési misét Domenico Calcagno bíboros, az apostoli szék vagyonkezelőségének emeritus bíborosa mutatja be. Nagy csütörtökön este 18:00 Claudio Guggerotti bíboros, a keleti egyháza prefektusa tartja a Szent Péter bazilikában az utolsó vacsora, a Cöna Domini alapításának emlékmiséjét, de a szokásos pápai kápolna nélkül, vagyis a pápai miséken koncelebráló és asszisztáló bíborosok, püspökök és kanonokok nélkül. A szentszéki sajtóiroda tájékoztatója megjegyzi, hogy a nagyheti szertartásokra a szentatya delegálja azok vezetőit. Mindez idáig azonban nincs jelzés arról, hogy a szentatya részt vesz a Szent Háromnap szertartásain. Ferenc pápa katekézise az irgalmas atyáról. Megkerült az elveszett fiú, nyitott ajtó várta. Nagyszerdán közzétették Ferenc pápa katekézisét, amely a Krisztus a mi reménységünk témakörben Jézus életéről szól a példabeszédek tükrében. Mostani 5. emlékedésében a Szent Atya a tékozó fiú történetéről emlékedik, aki elveszett, de megkerült. Azt mondta neki, fiam, te mindig itt vagy velem, és mindenem a tiéd. És illet vigadnunk és örülnünk, mert ez a te öcséd halott volt, és életre kelt, elveszett és megkerült. A példabeszédek olyan történetek, amelyek a mindennapi valóságból merítenek képeket és helyzeteket. Ezért érinti meg a mi életünket is. A példabeszédek provokálnak bennünket, és azt kérik, hogy foglaljunk állást. Hol vagyunk mi ebben a történetben? Kezdődik a pápa katekézise. Jézusnak ebben a leghíresebb példázatában találjuk meg az evangélium szívét, vagyis Isten irgalmasságát. Lukács evangélista szerint Jézus ezt a példabeszédet a farizeusoknak és az írástudóknak mondja, akik zúgolódtak, hogy Jézus bűnösökkel eszik. Ezért mondhatjuk, hogy ez a példabeszéd azoknak szól, akik elvesztek, de nem tudnak róla, és közben másokat elítélnek. Az evangélium a reménység üzenetét akarja adni nekünk, mert azt mondja, hogy bárhol és bárhogy is vesztünk el, Isten mindig keres minket. Eltévedhetünk, mint a bárány, elgurulhatunk, mint a pénzdarab, vagy elveszhetünk, mint ennek az apának mindkét fia. Isten mindig utánunk jön. A szeretet mindig elköteleződés. Mindig van valami, amit el kell veszítenünk, hogy találkozhassunk a másikkal. A példázatban szereplő kisebbik fiú azonban csak magára gondol, ahogy az a gyermek és kamaszkorban előfordulhat. Hiszen sok ilyen felnőttet láthatunk, akik nem tudják megőrizni a kapcsolataikat, mert önzőek. A veszély ilyenkor az, hogy könyörögni kezdünk szeretetért, és elszegődünk az első jött ment gazdához. Ezek a tapasztalatok adják azt a torz elképzelést, hogy már csak szolgaként létezhetünk egy kapcsolatban, mintha egy bűnt kellene kiengesztelnünk, mintha már nem is létezne igazi szeretet. A kisebbik fiú élete mélypontján arra gondol, hogy visszatér az atyai házba, hogy legalább néhány morzsányi szeretethez hozzájusson. Csak azok, akik igazán szeretnek, szól a Szent Atya katekézise, tudnak megszabadítani bennünket a szeretet e téves felfogásától. Az Istennel való kapcsolatunkban is pontosan ezt tapasztaljuk. A nagy festő Rembrandt egyik híres festményén gyönyörűen ábrázolja a tékozó fiú visszatérését. A pápa két részletre külön utal. A hazatérő fiú kopasz, feje le van borotválva, mint egy bűnbánói, de úgy is néz ki, mint egy kisgyermek feje, mert ez a fiú újjá születik. Aztán az apa kezei. Az egyik férfi, a másik női kéz, hogy így jelezzék a megbocsátás ölelésében rejlő erőt és gyengétséget. Az idősebbik fiú a történetben azokat képviseli, akiknek a példabeszédet elmondták. Ő mindig otthon maradt az apjával, mégis távol állt tőle. Távol volt a szívében. Lehet, hogy ez a fiú is el akart menni, de félelemből vagy kötelességből ott maradt, abban a kapcsolatban. Ha azonban akarata ellenére alkalmazkodik, akkor elkezd haragot táplálni magában ellene, és ez a harag előbb-utóbb kirobban. Paradox módon az idősebb fiú végül azt kockáztatja, hogy kikerül otthonról, mert nem tud osztozni atya örömében. Ám az apa kimegy ő eléje is. Nem szidja meg, és nem inti a kötelességére. Csak azt akarja, hogy érezze az ő szeretetét. Behívja őt, és nyitva adja az ajtót, és ez az ajtó nyitva marad számunkra is. Mert hiszen ez a reménység alapja. Azért reménykedhetünk, mert tudjuk, hogy az atya vár ránk. Messziről lát minket, és mindig nyitva hagyja az ajtót. Kedves testvéreim, kérdezzük meg hát magunktól, hogy hol vagyunk mi ebben a csodálatos történetben, és kérjük az Atya Istentől a kegyelmet, hogy mi is hazataláljunk, zárul Ferenc pápa nagyszerdai katekézise.
A pápa megreformálja a nunciusok iskoláját, a pápai egyházi akadémiát. Ferenc pápa április 15-én közzétett kirográfiában megújítja a pápai egyházi akadémia oktatási programját, amely felkészíti a Szentszék diplomatáit munkájukra. A Péteri Szolgálat című új kirográfiában Ferenc pápa megújította a pápai egyházi akadémia hallgatóinak képzését, amely több mint 300 éve képezi papok nemzedékeit, akik hivatásukat a Péteri Szolgálat támogatásának szentelik azzal, hogy a Vatikáni Államtitkárságon és a pápai képviseleteken dolgoznak. Az új akadémiai program célja egy szilárd és folyamatos képzés létrehozása, amely lehetővé teszi a pápai képviselők számára, hogy diplomáciai küldetésüket a világ országaiban teljesítsék, és szembenézzenek a folyamatosan változó világ kihívásaival, hogy a figyelmes meghallgatás, a tanúságtétel, a testvéri megközelítés és a párbeszéd alapvető értékei mindig jelen legyenek a nunciatúrán dolgozókban. Inkább az akadémia hallgatóinak, mint magának az intézménynek szól a pápa reformja, amely apró változtatásokkal és apróbb kiigazításokkal igyekszik megerősíteni a papság ajándékának gyakorlását azok számára, akik arra hivatottak, hogy a pápa közelségét elvigyék a népeknek és az egyházaknak. A Szentszék közleménye szerint a cél az, hogy a diákokat, az egyházmegyék fiatal papjait a világ minden tájáról átfogó és megfelelő felkészítésben részesítsük a Szentszék által rájuk bízott diplomáciai küldetésre. A közlemény kifejti, hogy a jövőbeli pápai képviselőknek javasolt képzési program az elméleti készségeket ötvözi a munkához való hozzáállással és olyan életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának mélyreható megértését. Ez a döntés az egyházi tanulmányok korszerűsítéséről és fejlesztéséről szóló tágabb elképzelés részét képezi, összhangban a felső oktatásra jellemző nemzetközi normákkal. A leendő pápai képviselők számára felvázolt képzési program ötvözi az elméleti készségeket olyan munkamódszerekkel és életmóddal, amely képes garantálni a nemzetközi kapcsolatok összetett dinamikájának mélyreható megértését, magyarázza a Szentszék közleménye. A kirográf legfőbb újdonságai között kiemeli az akadémia, mint a diplomáciai tudományok tanulmányozására szolgáló ad instar facultatis intézmény létrehozását, vagyis a pápai egyházi akadémiát a diplomáciai tudományok felsőoktatási képző intézetévé alakította át. Ez a döntés része annak a szélesebb körű elképzelésnek, amely az egyházi tanulmányok korszerűsítését és megerősítését célozza a felső oktatás nemzetközi normáinak megfelelően. Ezzel a reformmal az akadémia a diplomáciai tudományok második és harmadik ciklusának tudományos fokozatait nyújtja, amelyek magukban foglalják a jog, a történelem, a politika és a közgazdaságtan tudomány ágainak tanulmányozását, valamint a nemzetközi kapcsolatokban használt nyelveket és a releváns tanulmányi területeket. A pápai dokumentum még részletesebben kifejti. Ügyelni kell arra, hogy az oktatási programok szorosan kapcsolódjanak az egyházi tudományokhoz, a római kúria gyakorlatához, a helyi egyházak szükségleteihez, és tágabb értelemben az evangelizációs munkához, az egyház tevékenységéhez, valamint a kultúrához és az emberi társadalomhoz való viszonyához. Ferenc pápa szerint ezek kiegészítő, építő elemei az apostoli szentszék diplomáciai tevékenységének és azon képességének, hogy működjön, közvetítsen, leküzdje az akadályokat, és ezáltal konkrét utakat alakítson ki a párbeszédre és a tárgyalásra, biztosítva minden hívő számára a békét és a vallásszabadságot, valamint a nemzetek közötti rendet. Ferenc pápa már 2020. februárjában beavatkozott az Egyházi Akadémia képzési programjába. Levelében kikötötte, hogy a tantervnek tartalmaznia kell egy teljes egészében a missziós szolgálatnak szentelt évet az ázsiai, afrikai és latin-amerikai egyházakban, ami egyfajta gyakornokság, hogy bővítsék ismereteiket a világ különböző egyházi valóságairól, és hogy elkedvetlenítse a kísértést a karrierizmusra. Ugyanebben a szellemben Ferenc pápa az új kirográfiával további útmutatást ad azoknak, akik Péter utódjának nyitott és éber szemei maradnak az egyház és a világ számára, még akkor is, amikor úgy tűnik, hogy a gonosz árnyai zavartsággal és bizalmatlansággal töltenek be minden cselekedetet. A pápai diplomaták, jegyzi meg a pápa, olyan lelkipásztori tevékenységet végeznek, amely tükrözi papi lelkületüket, emberi tulajdonságaikat és szakmai képességeiket. Ezen túlmenően a pápa diplomatáira bízott küldetés magában foglalja a pápa képviseletét a hatóságok előtt, ami a vele született és független hagyatéki jog hatékony gyakorlását fejezi ki, amely szintén a Péteri Hivatal eleme, és amelynek gyakorlását tiszteletben kell tartani a nemzetek közössége életében alapvető fontosságú nemzetközi jogszabályai szerint. Korunkban, írja a pápa, nyilvánvaló, hogy ez a gyakorlat már nem korlátozódik pusztán azokra az országokra, ahol az egyház jelenléte régóta az evangélium hirdetésén alapul, hanem olyan helyekre is, ahol új és növekvő közösségről van szó, vagy olyan nemzetközi fórumokra, ahol a Péteri Szék a képviselőin keresztül szorosan nyomon követi a vitákat, értékeli az érveket, és sajátos etikai és vallási dimenzióinak fényében javasol olyan fontos kérdések megbecsülését, amelyek az emberi család jelenét és jövőjét is érintik. Ezért nem egyszerűen arról van szó, hogy magas szintű akadémiai és tudományos oktatást nyújtsunk, hanem hogy biztosítsuk tevékenységük egyházi jellegét, amely szükségszerűen arra hivatott, hogy kapcsolatba lépjen világunk valóságával, különösen egy olyan időszakban, mint amilyen a miénk is, amelyet a tudomány és a technológia terén gyors, állandó és nagy horderejű változások jellemeznek, hangsúlyozza a pápa saját Veritatis Gaudium kezdetű apostoli konstitúciójára hivatkozva. A pápa továbbá megállapítja. Nem elég számukra az elméleti ismeretek elsajátítása, hanem olyan munkaszemléletet és életstílust kell kialakítani, amely képessé teszi őket a nemzetközi kapcsolatok mélyebb dinamikájának megértésére, és arra, hogy tiszteljék őket megközelítésükért, amellyel azok felé a törekvések és nehézségek felé fordulnak, amelyekkel az egyre szinodálisabb egyháznak szembe kell néznie. Nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról. Péter Vértesaljai László jegyzete.
A napi evangélium a készület idejéről szól, amikor mindenki készülődik. A mester a húsvéti vacsora közös elköltéséről, még inkább betöltéséről gondoskodik. Júdás azonban maga, egyedül, titokban készülődik, pedig már fogytán a levegője. Mit adtok nekem, ha a kezetekbe juttatom? Kérdezi az Iskarióti. Majd újra kérdez. Csak nem én vagyok az, mester? Milyen szomorú ez a nem én vagyok vallomása, szemben Jézus én vagyok kijelentéseivel. Júdás még csak becsületes áruló se. Nem vállalja sem tanítványságát, sem magát. Ő még az árulását is elárulja. Szorul a hurok körülötte, már levegője sincs, és nincs már messze, amikor egy fán önmagába fullad a lélegzete. Ott már sem lélegzete, sem lelke. Pedig tudhatná, mester ajkán el nem fogy a szó, barátom. Végül a dráma teljessége. Mindketten fán függnek. Az egyik az élet fáján, a másik saját bitófáján. Bizony jobb lett volna arra az igaz szóra, barátom, sírva belerónni az éjszakában, mint Péter, és aztán leülni a 12 közt akár a legutolsó helyre.
Eger vértesaljai László jegyzetét hallották, nagyszerdai lélegzetvételnyi gondolat Júdásról címmel. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szerdai műsorunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétor Jézus Krisztus!
Kedves hallgatóink, a Vatikáni Rádió adását hallották. Új műsorral legközelebb, ma este 23 óra 5 perckor jelentkezünk.
Napverse. Gyida Jenő, nagy csütörtök. Nem volt csatlakozás. 6 óra késést jeleztek, s a fullatag sötétben 6 órát üldögéltem a kocsárdi váróteremben nagy csütörtökön. Testem törött volt, és nehéz a lelkem. Mint ki sötétben titkos útnak indul végzetes földön, csillagok szavára, sors elől szökve, mégis szembe sorssal, s finom ideggel érzi messziről nyomán lopódzó ellenségeit. Az ablakon túl mozdonyok zörögtek. A sűrű füst, mint roppant denevérszárny legyintett arcul. Tompa borzalom fogott el, mély állati félelem. Körülnéztem. Szerettem volna néhány szót váltani jó, meghitt emberekkel, de nyírkos éj volt, és hideg sötét volt. Péter aludt, János aludt, Jakab aludt, Máté aludt, és mind aludtak. Kövér csöppek indultak homlokomról, és végig csurogtak gyűrött arcomon.
Dzsida Jenő Nagy Csütörtök című versét Szegvári Menyhért mondta el. Dzsida Jenő 1907. május 17-én született. Édesapja az osztrák-magyar közös hadsereg mérnökkari tisztje volt. A költő gyermekkorát beárnyékolta az első világháború, majd a román megszállás. Édesapja orosz hadifogságba került, édesanyja, második férje elesett a galliciai harcmezőn. Dzsida Jenő Beregszászon érettségizett 1925-ben, majd a Kolozsvári Egyetem jogi karára járt, de tanulmányait nem fejezte be. Kora ifjúságától kezdve költőnek készült. Benedek Elek fedezte fel és indította el a költői pályán. 1923 és 27 között a Cimbora című folyóiratban jelent meg a legtöbb verse és műfordítása. 1927-től a Pásztortűz című lap szerkesztője lett. 1928-ban adták ki első verses kötetét Leselkedő magány címmel. A fiatal költő szerepet vállalt a nemzetiségi irodalom mozgalmaiban. Tagja volt a Helikoni Íróközösségnek, a Marosvásárhelyi Kemény Zsigmond Társaságnak, a PEN Klub romániai magyar tagozatának, az Erdélyi Katolikus Akadémiának titkára és az Erdélyi Szépmíves C. lektora volt. 1933-ban jelent meg második könyve, A Nagy Csütörtök. 1934-től a Kelet újságot szerkesztettem, ahol Anyanyelvünk címmel állandó rovata volt. Talán már születésem, de kisgyermekkori betegsége óta bizonyosan súlyos szívbeteg volt. 1938-ban meghűlt, hónapokig kórházban feküdt, de életét nem sikerült megmenteni. Június 7-én hunyt el Kolozsvárott. Utolsó kötete az Angyalok citeráján még ebben az évben, de csak halála után jelent meg.
A nap imája.
Gyógyíts meg, Uram, mert vak vagyok. Nem látom akaratodat. Nem veszek tudomást ezer olyan dologról, amit pedig akarsz tőlem. És mivel nem látlak, nem szeretlek eléggé. Istenem, világítsd meg szememet, gyógyítsd meg vakságomat, hadd lássam akaratodat és szépségedet. Sánta is vagyok, Istenem, gyógyítsd meg beteg lábamat. Nincs semmi erőm, hogy átültetessem a gyakorlatba, amit megláttatsz velem. Nincs bennem semmi erő, hogy megtegyem akaratodat, amit megmutattál. Csak húzom a lábamat, és nyomorultan sántikálva követlek. Ó Istenem, gyógyíts ki ebből a sántikálásból, add, hogy fussak utánad, követve keneteid illatát, ne pedig csak sántikálva vonszoljam magam követésedben.
Itt a Szent István Rádió.
Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!